Ez itt a Vedd fel a versenyt. Egy hiánypótló podcast digitális kereskedelemről webáruházaknak és elkereskedőknek. Neked szól műsorunk, ha érdekel a digitális kereskedelem világa, ha a webáruházat üzemeltetsz, vagy ha még csak most tervezel webshopot indítani. Naprakész adatok, esettanulmányok, nemzetközi és hazai trendek első kézből, mellébeszélés nélkül, valódi szakértőktől. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kolbert István és Madar Norbert. Maradj velünk, és vedd fel a versenyt a legnagyobb webáruházakkal! A műsor támogatója a Boxy, a webáruházak fulfillment partnere, valamint a GKID, a webáruházak piackutató és tanácsadó partnere.
Miről fogunk ma beszélgetni, István?
Van egy olyan téma, amiről már nagyon sokat beszélgettünk mi is, meg gyakran olyan szerintem a magyar gazdaságban is, hogy miért nem mennek a magyar webáruházak külföldre. És ez nekem például személyesen is egy fájó pont, mert ugye azt látjuk, hogy jönnek a külföldi cégek a magyar piacra, és a top 10-ben hányan vannak azok, akik külföldiek. Szerintem egy külföldi anyacéggel dolgoznak, viszonylag sokan, és szerintem nagyon hasznos lenne akár a magyar gazdaság szempontjából, akár a magyar elkereskedelem szempontjából is, hogyha a magyar elkereskedők azok elindulnának a külföldnyitás felé, tehát export tevékenységbe kezdenének. És szerintem ez egy olyan téma, amit érdemes lenne átbeszélni, meg összegyűlt már annyi szerintem tudásanyagunk, meg gondolatunk, amit így érdemes lehet elmondani, hát hogyha segítünk a webáruházak számára.
Nyilván nem fogjuk megváltani olyan szempontból most itt a világot, hogy megadjuk a tuti receptet azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell külföldre menni, külföldre is online értékesíteni, de talán amit egy ilyen adás keretein belül el tudunk érni, az az, hogy megteremtsük azt az igényt, vagy azt az étvágyat, hogy motivációt,
ambíciót,
hogy miért lenne jó külföldre menni, miért lenne fontos az, hogy ne csak ebben a magyar piacban gondolkodva próbálja meg a kereskedő fölépíteni a saját működését, illetve a saját jövőképét, hanem igenis, ahogy az elkereskedelem, vagy a digitális kereskedelem talán definíció szerint is tartalmazza, ez az egyik legglobálisabb, globalizáltabb piac. Tehát merjünk határokon túl gondolkodni, és nézzük meg azt, hogy milyen olyan piacok vannak még, ahol a mi szolgáltatásunk, a mi termékünk, a mi működésünk legalább annyira tud versenyképes lenni ott, mint amennyire itthon is tud lenni.
Ami nekem nagyon felkeltette a figyelmet, vagy amit nagyon kiesett a szemem, az pont a ti kutatásotokban láttam, hogy az exporttal volt kapcsolatos, hogy gyakorlatilag több mint 70% a magyar webáruházaknak igazából nem tudja, hogy mi motiválna őket a külföldi terjeszkedésre. És szerintem ez olyan szintű motivációs problémát mutat, amiben talán tudunk segíteni ezzel a mai adásra, kicsit felkeltjük az érdeklődésüket, de hogy ez probléma. Tehát, hogyha nem vágyunk arra, hogy növekedjünk és hódítsuk meg a külföldi piacokat, azért azzal nem olyan egyszerű szerintem mit kezdeni.
Nem is arról van, hogy nem vágynak, mert nyilván vágynak arra, hogy növekedjenek, de pont ebből fakad az a fajta passzivitás is szerintem, amit itt ebben a számban te is kiemeltél. Ugyanis gondoljunk arra, mi történt az elmúlt években. Annyiszor beszéltük már itt is podcast során, de fontos megjegyezni, hogy azért egy baromira nagy növekedési periódusát élte az online piac a pandémia előtt is, meg a pandémia időszakában, meg aztán végképp. Tehát aki egy picit is komolyan vette, az azért ebből az időszakból nagyon szép növekedéseket tudott összehozni. És akkor erre majd nyilván kitérünk, hogy lehet, hogy van egyfajta ilyen hozzáállásbeli probléma is, vagy hozzáállásbeli adottság, amit kezelni kellhet ennek érdekében, de hogy azt látom, hogy a rövidtávú cél, a rövidtávú profit, vagy ha úgy tetszik, a rövidtávon elérhető növekedés, amit a pici energiabefektetéssel, idézősen persze pici befektetéssel, a belföldi piacban, a belföldi már ismert körülmények között el tudott érni, az felülírta, vagy ha úgy tetszik, elhomályosította azt, hogy igen, egyébként ezen a magyar piacon túl is rengeteg elérhető gyümölcs van még ezen a hatalmas nagy fán, csak hogy azok pont egy picivel annyival több munkát kellene beletenni szemben a belföldivel, amiért már nem érte meg vele, vagy nem is azt nem érte meg, hanem azt hiszi, hogy több munka kellene, és azt hiszi, hogy egyébként nem érdemes vele foglalkozni, és amiben talán más a helyzete a bejönni kívánó, vagy már be is jött külföldi szereplőknek, hogy náluk a mindsetben rögtön benne volt már induláskor nagyon sok cégnél, hogy nem csak a helyi piacban akarunk gondolkodni, tehát hanem menni kell kifele is. Az ő esetükben ez egy különbség, szintén kibontjuk majd. De a másik, ami most momentum, hogy vége van ennek a hipernövekedésnek. Tehát vége van annak a periódusnak, amikor tényleg nagyon minimális befektetéssel nagyon nagy arányú növekedést és adott esetben profitot is el lehetett érni. Tehát az alacsonyan lógó gyümölcseket, ha úgy tetszik, akkor marad venni a hasonlat, már learatta mindenki, és most már igenis sajnos nyújtózkodni kell ahhoz, hogy érdemi profitot, növekedést lehessen realizálni, és ebben a periódusban meg már sokkal több cégnek lehet vonzó alternatíva az, hogy, hogy igen, ezt a növekedést akkor egy magyar piacon kívüli réspiacból, vagy piacból, vagy piacokból hozzuk össze. De még mindig van egy olyan gát, amit elé, vagy nem is gát, hanem egy olyan kifogás, amit az export, illetve a külföldi értékesítés elé hoznak be, mint érv, mégpedig az, hogy oké, hogyha elfogyott a piacon, vagy csökken a növekedés, akkor hozzunk be új kategóriát. Ezt nagyon sokszor hallom, hogy úgy is beszéltünk is már az adások korábbi verzióiban, tehát a korábbi adások során arról, hogy igen, árulok egy bizonyos termékkört, elfogy a piacon, túl nagyra nőttem abban a szegmensben, már megkerülhetetlen vagyok, elkezdek vertikálisan, horizontálisan ugye portfóliót bővíteni, ezáltal új célcsoportokat megszólítani. És ez is ideig óráig járható út, ha arra gondolunk, hogy a nagy, idézesen ismert, meg követendő példaként ott lebegő webplázák mit csinálnak, pont ugyanezt. Vertikálisan és horizontálisan is bővítik a kínálatukat, hogy minél jobb legyen a frekvencia, minél több legyen a vásárló, minél jobb legyen a célcsoport, de ez is csak ideig óráig működik, és előbb-utóbb és a nagyok, a magyar piacon működő nagy webplázák már azért bele is futottak ebben most is, hogy egyszerűen nincs több növekedés ebben a piacban, ami egy nem egy 10 milliós piac, ugye erről szintén sokat beszéltünk már, hanem egy jóval kisebb piac. Tehát nincs hipernövekedés, és eljutunk addig, hogy a kategóriákat se lehet végtelenség bővíteni, hiszen van méreggazdaságosság, van logisztika, ezer olyan aspektusa van, ami miatt ez sem járható út, hiszen utána elolvad az az előnyünk, hogy értünk hozzá, jobban értünk hozzá, mint a többiek. Ha megvan az előnyünk, és nem akarunk tovább bővülni kategóriában, és a magyar piacban már elértük azt, amit el lehet térni, akkor gyakorlatilag nincs más, csak kifele, el innen. Azt kell eldönteni, és ebben persze lehet vitatkozni már, meg lehet üzleti tervet készíteni hozzá, hogy ezt innen akarjuk csinálni Magyarországról, és innen indulunk el határon túl, először nyilván szó szerint határon túl, tehát itt a környező országokba próbálkozva, majd aztán talán akár globális értelemben próbálkozva, vagy pedig vagyunk annyira ambiciózusak, és talán ez lesz a legnehezebb része ennek az egésznek, hogy vagyunk-e olyan céges szervezeti háttér birtokában, meg hát természetesen anyagi lehetőség birtokában, hogy mi ilyen hálózati jelleggel tudjunk tovább menni, hubokat létrehozva, vagy magyarosan lányváltokat létrehozva más-más piacokon, más-más országokban fölépíteni ugyanazt, amit a magyar piacon már elértünk. Ez az igazán izgalmas, és amíg fordítva erre nagyon sok példát látunk, tehát, hogy itteni lányvállalatokat alapítanak, akár egyébként szomszédos országból induló cégek is, Emag, Alza, Kifli, csak hogy tényleg három elég ismert
aki példát magyar.
Mondjuk. Aki nem magyar, így van, hiába magyar a neve.
Ügyesek voltak ezzel.
Ügyesek voltak, szóval, hogy ők ezt meglépték. Nálunk azért nyilván van arra példa, és fogunk is említeni többet az adások folyamán, aki már merészkedett azért az országhatárokon túlra is online értelemben, na de hogy ezt ottani leányváltokkal, ottani szervezetekkel tegye, az nem nagyon.
De mielőtt még vele csapnánk a témába, a téma mélyére, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a kedvenc podcast platformotokon, ami lehet akár az Apple Podcast, a Spotify és bármelyik Google Podcast, amit szeretnétek. A vetfelaverseny.hu-n nyugodtan iratkozzatok fel az adás értesítőnkre, illetve van még a Facebook zárt csoportunk is, meg a Facebook oldalunk, ott is nyugodtan kövessetek minket.
Vágjunk akkor bele a mélyébe a témának. Ugye nagyon sokat érintettünk itt már a felvezetőben is arról, hogy hogyan lehetne ezt megközelíteni.
Szervezetileg.
Motivációja itt olyan értelemben motiváció, hogy hogyan tudok a legkisebb energiabefektetéssel növekedni és pénzt keresni. És ebben a motivációs rangsorban a kutatásunk is rávilágított, amit a DKS-szel közösen csináltunk, mint Digitális Kereskedelmi Szövetség. Igen, a motivációs listában abszolút hátul van. Olyannyira hátul
miért?
Van, hogy az igény sem merül fel.
De miért?
Lehetne ezt rengeteg aspektussal vizsgálni.
Én most kicsit erőszakos voltam.
Igen, hogy vajon miért, mi az, amiben különbözhetünk, akár itt a környező versenytársakhoz képest is, de szerintem egyébként talán a legtriviálisabbnak ható dolog az, hogy annyira pici még ez a piac, és annyira koncentrált, hogy bárki, aki belevágott az utóbbi, akár egy évtizedet is nézhetünk, az még mindig azt érzi, hogy bőven van hova fejlődnie, bőven van mit csinálnia. Bőven van olyan terület, amiben, hogyha jobb lenne, akkor fényévekkel előrébb tudna kerülni a saját piacán. Emiatt úgy érzi, hogy neki erre kell fókuszálnia. A másik, és ez már sokkal inkább tekinthető egyfajta adottságnak, hogy a váltó kultúra azért alapvetően úgy épül fel az elkereskedőknél, meg aztán végképp, hogy nagyon a személyekre épít. Tehát nem szervezeteket kell elképzelni, ahol vannak különálló felelősségi körök, és emiatt nagyon jó skálázható az egész folyamatrendszer, hanem vannak alapítók, tulajdonosok, vállalkozók, a szó jó értelme vállalkozók, akik irányítanak is, és emiatt nyilván a nap ugye közhely 24 órából áll, a napi operatív...
A mindennapi feladatokat a mindennapi, le kell darálni, és igen, tehát sosem fogy el.
Mondhatjuk azt is, igen, hogy sosem elfogyó feladatok hada, és akkor szépen fogalmaztunk, az egyszerűen elviszi a fókuszt attól, hogy stratégiailag távlatív célok mentén, vagy afelé haladva építsünk folyamatokat, szervezetet, céget, márkát, stb. Tehát egyszerűen egyik célról pattan az egész a másikra, és itt a célok alatt nem olyat értek, hogy hova akarok eljutni 5 év múlva, hanem jön a szezon, jön a kampány, jön a karácsony, jön a Black Friday, éljük túl, aztán talán jön a húsvét.
Éljük túl.
Tehát, hogy, és ezt most
a nyár, menjünk el
nyaralni. És nagyon fontos, hogy a hallgatók, nézők, akik kereskedők is üzemeltetnek, ne értsék fel ezzel, nem akarunk senkit.
Most ez egy empatikus adás.
Igen, tehát nem akarunk senkit minősíteni, hanem egyszerűen csak azt akarjuk érzékeltetni, hogy igen, amikor valaki céget üzemeltet, és nagyon nagy mértékben a saját intuícióin, döntésein, sikerein, eredményein múlik az, hogy az a cég ott tart, ahol tart, akkor nyilván van jogosan benne egy olyan fajta megerősítés, és picit az ego is, hogy igen, ezt ő építette föl, ő mutatja, hogy merre megyünk, és a következő cél mögé beáll az egész szervezet, és az egész szervezet kollektívan azért küzd, szó szerint is akár, hogy azt a célt elérjük, és a cél megvan, teljesült pipa, akkor jön a következő cél. És ezt mikrofolyamatok szintjén is lehet írni, távlati, szezonbeli, évközi, éven belüli, éves céloknál is lehet úgy vezetni, és nincs meg ez az egészségesebbnek tűnő, vagy legalábbis tankönyvi értelemben egészségesebb szemlélet, hogy oké, akkor én 5 év múlva egy régiós szempontból is látható, mértékadó, elkereskedő vállalat akarok lenni, aminek célja az, hogy ne csak Magyarországon, hanem Európán belül máshol is minőségi szolgáltat. Érted? Tehát, hogy
éljen túl ezt a szezont, igen, inkább ez.
Igen, és ez lehet egy tünete annak, amit előtte mondtam, hogy picik vagyunk még, és még nagyon sokat lehet nőni azáltal, hogy komolyan vesszük, és emiatt ez a tudattipikus, ez a, na csak még egy kicsit bírjuk ki, és ha ezt a mai szezont túléljük, meg a jövő heti szezont, akkor milyen fasz lesz, és hogy...
Meg hogy mi lesz a raktárban,
és ez hajt előre, inspirál, motivál, de a másik oldalról meg benne van az a fajta kulturális hatás is, ami nyilván érte a társadalmat, mert ugye sokszor elmondják tőlünk nyugatabbra tevékenykedő mondjuk közgazdászok, hogy egy nagyon fiatal demokrácia, nagyon fiatal társadalom, a vállalkozói kedv is még egy nagyon szűk rétegre koncentrálódik, és nagyon kockázatkerülő ez a réteg is még, aki egyáltalán vállalkozik. Tehát lehet ilyen jellegű szociológiai, társadalmi dolgokat is aggatni rá, de én azt gondolom, röviden is itt az elkereskedelemre fókuszálva, hogy van egy olyan dolog, hogy pici a piac, még egyelőre, még mindig, hiába voltunk hipernövekedésben, van sok minden, amit itthon is el lehet érni, plusz van egy olyan vállalati kultúra, egy olyan piaci kultúra, ami ilyen jellegű leadership kihívásokkal küzd egyelőre, amit én azt gondolom, ki fog tudni nőni idővel, csak ez egy hosszabb folyamat, és itt a fiatal demokrácia, fiatal vállalkozói kultúra az nyilván ebben még nem segít annyira.
Tehát akkor ez az első terület, amin érdemes lenne javítani, ez a szervezetfejlesztés vagy menedzsment. Amiket még összeszedtem, az ilyen például a finanszírozás vagy a pénzügy, a logisztika, pláne ugye, hogyha megyünk külföldre, akkor ezt ugyan oldjuk meg, marketing vagy vásárok szerzése, illetve ez a terület lehet még abszolút akár az IT rendszer, tehát a webben az motorunk felkészítése is. Tehát, hogy valahogy ez az öt terület, amit mindenképpen fel kell készíteni arra, hogy külföldre menjünk, hogyha gondolod, akár ezeken végig is mehetünk.
És tudom, mi az érdekesebb az egészben, amit most felsoroltál, egyik sem kapcsolódik ahhoz, hogy te mit akarsz eladni valójában. Most itt elmondtad, hogy a webshop motor legyen fölkészítve, stb.
De még az, a marketing talán igen.
Azért mondom ezt most, mert amit csináltunk kutatás, abban például elég előkelő helyen volt, mint érv, az export, illetve külföldi értékesítéstől való távolmaradásban, hogy hát szerintem nem jó a termékünk, nem vagyunk versenyképesek.
A
igen, tehát, hogy ha van egy
az euró árfolyam beszerzés miatt.
És akkor ezt most vegyük is ki a képből. Egyszerűen az, hogy azt gondolja, hogy amit ő ugye nem gyártói termékeket ért, vagy nem kereskedői márkája van, hanem gyártói, mindig keverem a kettőt, tehát tegyük tisztában, hogy a gyártói termék az, amikor valaki saját maga gyártja, vagy gyártatja a terméket, és úgy, hogy a kereskedő, amikor a kereskedő adott esetben csak simán eladja és forgalmazza, és akkor ebben az esetben, ha kereskedői sapkával ülsz ott, és te egy viszontadói láncból szeded a terméket, és adod el ár és hozzáadásával együtt, akkor az a prekoncepciója a magyar elkereskedőnek, hogy ebben a láncolatban ő nincs olyan alkupozícióban, hogy olyan árakat kapjon, amivel nekiindulva egy magyartól különböző piacon versenyképes, alkuképes értékajánlatot fog tudni kínálni az ottani vásárlónak, szemben az ottani konkurensével, aki az ottani értékláncban valószínűleg nagyobb alkupozícióval jobb árat fog kapni, és ezáltal előnybe fog kerülni az ottani szereplők között.
De ez egy hipotézis, vagy pedig valójában megvizsgálta, hogy milyenek az árak az adott piacon?
Hipotézis. És meggyőződésem, hogy egy téves hipotézis arra alapoz, hogy a termék az, a terméket csak is kizárólag az adja el, hogy te mennyiért adod. Ami egyébként nyilván valamilyen értelemben így van, de pont az online kereskedelemben rengeteg aspektus van, te szoktad mindig sorolni, hogy mennyire sok mindentől függ még egyébként azon túl, hogy mennyibe kerül a konkrét ár, mennyi a konkrét ár a terméknek, hogy van tálalva, hogy van marketingelve, milyen csatornán hirdeted az adott terméket, milyen konkurensek között hirdeted azok, mire helyezik a hangsúlyt, és így tovább. Tehát annyira sok egyéb szempont kerül a kalapba ahhoz, hogy az a fogyasztói döntés megszülessen egy adott termék, egy adott kereskedő mellett vagy ellene, hogy nem lehet ennyire lesarkítani csak arra, hogy oké, én elmegyek egy nagykertet, bevásárolok tőle, és valószínűleg a külföldi konkurensem is bebír az ottani nagykertől vásárolni, és mivel ez egy nagyobb ország, nagyobb piac, ezért valószínűleg jobb árat fog kapni, és ezáltal nekem esélyem sincs külföldön túlélni. Mert ez a mindset, itt tartunk, ez a number van indok amellett, hogy miért nem akarok én, vagy miért nem fogok tudni sikeres lenni, miközben ennél jóval komplexebb, hiszen te is felsorolta legalább 5 érvet.
Igen, meg tudod, jobban... hogy amikor dolgoztam nemzetközi cégeknél, most nem akarok nagyon megnevezni, mert nem ez a fontos. Amikor beléptünk egy új piacra, ott az volt például a kérdés, így menedzsmentnek pénzügy szintjén, hogy mondjuk 2 vagy 3 évig költsünk többet marketingre, mint amennyi a fedezeti pont. Tehát, hogy meddig legyünk úgymond minuszosak. Itthon pedig, hogyha elköltesz, be akarsz lépni egy külföldi piacra, akkor az 1000 dollárt, hogyha nem jön abból, tudom én, 10 vásárlás, hogy érezted a vásárlási szám, akkor kész, ott feladják. Tehát, hogy nincs meg ez a gondolkodás ebben, hogy igen, akkor most belülök egy új piacra, akkor most 1-2 évig mínuszos leszek, mint hogy például egy éttermet nyitsz. Ott ezt tudják mindenki, hogy az első 1-2-3 évben nullszados lesz jó esetben, de inkább mínuszos, és majd utána fog megtérni a befektetés. Most hagyjuk a covidos időszakot, meg a rezsi időszakát. De ez volt tipikus az értelmítésnek. De vagy a webáruházak, meg nem így gondolkoznak, hanem úgy, hogy akkor azonnal legyen cashflow pozitív mondjuk az értékesítés, és ez nem feltétlenül igaz. És hogy nincs benne a gondolkodásunkban az, hogy igen, belépünk egy új piacra, erre akkor meghatározok egy büdzsét, és akkor az első évben nem kell még profitot termelnem azon a piacon, és ezt mondjuk keresztfinanszírozom az anya országomból. És ez nincs meg, és például, hogyha megnézed a külföldi cégeket, akik bejönnek, akár egy azzal, akár egy emag, ők tudatosan lépnek a következő piacokra, és ezt tudják. És beöntenek egy jelentős összeget csak a brand építésbe, az ellen nagyon erős. Tehát, hogyha belegondolunk csak ebbe a kis zöld, manós, akár rádió, akár tévé reklámok, ugye Csőre Gábor által ismerjük a hangját, szóval, hogy befektettek. És még tudja, hogy az a zöld manós dolog, és ráadásul még építettek ugye egy nagyszerű ilyen flagship store-t is, például az alzások. Ebben elindult több webpláza is, hogy ez így fektetnek, és magyarként meg sokszor ebben nem gondolunk bele, hogy akkor mennyit kéne brandépítésbe beletennünk egy új piac meghódításába, mennyit kéne mondjuk költenünk arra, hogy 1-2 évig még legyünk nullszaladósok, vagy inkább negatív megtérülést érjünk el, de hogy építsük ki ezt a piacot. És ez nincs meg ebbe a gondolkodásba. Szerintem például ezért tudnak sikeresek lenni a külföldi cégek, ilyen ezt tőkehelyzetet is feltételez, de hogy ez nincs meg. És ezt így mindig próbáltam átütni, de emlékszel például, beszélgettünk egy nagy magyar gyártó céggel, és akik átálltak a direkt elkereskedelme, a DTC-re, és ők ezen meglepődtek, hogy akkor mennyit kell költeni online hirdetésekre, mert ezt nem látják. Ugye ez nem látható az, hogyha valamire elköltesz akár a Google-ben, akár más csatornán hirdetési összegeket. A reklámplakátokat látják, hogy az kint van, látják az offline hirdetéseket. Az, hogy online-ban mennyit költesz akár keresőben, akár display hirdetésekben, vagy videóban, ez nem látszik, nem hanem amit riportol, és nem értik, és akár még a fiatalabb vezetők is így állnak ehhez a dologhoz. Ami nagy probléma lehet, hogyha mondjuk odamész szakemberként segíteni a terjeszkedést, a külföldi piaclépést, és azt kell elmagyaráznod neked digitális marketing szakemberként, hogy miért kell sokkal többet költeni, mint eddig, vagy miért kell legalább ugyanannyit költeni a külföldi piaclépéshez, mint amit mondjuk az anyaországban, itthon Magyarországon költünk. És ez, szerintem ez egy komoly probléma tud lenni.
Igen, és akkor ehhez még ugye hozzájön, és utána vissza fogunk menni arra, hogy webshopontól tudja a külföldi valutát kezelni, meg ilyesmi, ezek már operatív dolgok, de hogy...
Meg a pénzügy le tudja kezelni ezt normálisan, hogy...
De hogy valójában a legfontosabbról nem beszéltünk, a vásárlóról, hogy ez egy új globalizált piac, hogy valójában nekünk vásárlói oldalról nézve tök mindegy, hogy egy magyar webshoptól vásárolunk, vagy külfölditől, ha és amennyiben el tudja hitetni velünk, legalább hitetni azt, hogy amit nekünk nyújt, az megfelel annak a komfortnak, annak a standardnak, amit úgymond a magyar webáruház piactól az adott vásárló elvár. legyen az a fizetési mód, amit szoktam, ugye ebben az esetben az utánvét mondjuk egy nagyon kardinálisan hungarikum vagy baltikumra jellemző
dolog. Pörgünk azon, hogy hogy lesz Németországban utánvét, miközben Németországban nincs
ott
ilyen.
Ott nincs utánvét, vagy az, hogy tudja azokat a logisztikai megoldásokat automatára, házhoz szállításra, amiket itt ma ismerünk. Tehát, hogyha valaki ez, vagy magyar telefonszám legyen kiírva, nyilván az, hogy magyarul legyenek az árak forintba, stb. Ez szintén alap, de hogyha ezeknek valaki meg tud felelni, és megspékeli egy külföldi kereskedő egy magyarul jól csengő névvel, lásd kifli.hu, e-cipő, még egy hasonlóan jó példa, akkor igazániból a vásárló szempontjából tök mindegy. És ebből az az üzenet, hogy sajnos a magyar piacon is az a fajta növekedési cél, amit korábban elhittek, vagy kitűztek a kereskedők, az a külföldi idebelépők által elég komolyan challenge-elve és fenyegetve van. Viszont, hogy jót is mondjuk, ugyanez igaz kifele is. Tehát, hogyha valaki innen indulva tud adoptálódni a német piac elég komolyan más fizetési megoldásaihoz, vagy a horvát piac, görög piac más logisztikai kihívásaihoz, és így tovább, akkor versenybe fog tudni lukni. Tehát, hogy akkor lesz mit keresnie azon a piacon, és hogyha teszem azt, nem a könnyűnek tűnő ember sokkal nehezebb célcsoportot lövi be, célországot lövi be, mint amilyen a cseh piac, vagy a német piac, amit a legtöbbször hallunk, mint célpiac, hanem bemer vállalni nálunk online piacban még kevésbé edukált balkáni országot, vagy tőlünk keletebbre lévő piacokat, akár Európai Unión kívül is gondolkodva, akkor meg még valószínűleg a termékkel se ez probléma, vagy az, hogy a termék árazása az nem versenyképes.
Igen, ez jó kérdés. Szerintem tényleg nem kell félni a termék árazásától, vagy legalábbis onnantól kezdve, hogyha a nagy kereskedéstől rendelsz, és mondod, hogy lépsz külföldi piacra, akkor mennyiben más volumenre fogsz ajánlatot kérni, tehát akkor már jobb árakat is fogsz kapni. Tehát, hogy szerintem ez abszolút nem lehet probléma, meg igen, tehát, hogy nem kell árversenybe menni. És meg kell nézni azt, hogy mi az intervallum, amin belül nem ez a döntésnek a legfontosabb tényezője, plusz megnézni azt, hogy milyen házhoz szállítási vagy szállítási árakat tudsz az adott országban kínálni. De nézd meg, sok pont mesélted a divatcégek kapcsán, hogy sok divatcég, ahonnan rendelünk, a webáruházuk az még Németországból szállít. Ilyen például a About You, Zalando, stb. Németországból, vagy a Nike-nak is ugye a webáru az a Németországból jön. Tehát hogy meg tudják csinálni azt, hogy Németországból szállítják ide Magyarországra, sokszor gyorsabban, mint amikor egy magyar divat webáruházból rendelsz.
Igen.
És hogy akkor ezt mi is meg tudjuk fordítva valósítani.
Addig, amíg a logisztikának, az egész bulinak, amiről most beszélünk, valószínűleg nagy gátja volt mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, addig mostanra már nagy futárszolgált vezetőkkel beszélgetve nálam okosabb emberek is azon az állásponton vannak, okosabb logisztikában jártasabb emberek, hogy ez ma már nem logisztikai kérdés Magyarországról indulva.
Csomag logisztikai.
Nem csomag logisztikai kérdés, igen, ezt fontos hozzátenni, hogy innen Németországba például, és ugye mondtad Németországból ide, gyakorlatilag ugyanolyan relációban gyorsasággal lehet megoldani a kis csomagküldés, mint amilyen a belföldinek tűnő webáruházak esetében is megoldott, vagy standardnek vélt ugye másnapi kézbesítés, tehát hogy ez ma már nem akadály, nem kihívás, és meg lehet ugorni.
És ezért jó az EU belül élnünk, mert nem probléma az EU-n belül kereskedni. Tehát, hogy igazából nincsen vám probléma, a szállítás sem probléma, nagyon jó az úthálózat, tehát, hogy abszolút nincs probléma. Ugyanakkor raktárlogisztikában már lehetnek problémák. Tehát ez egy jó kérdés, hogy kell-e mondjuk egy külön raktárat létrehozni Németországban, vagy maradsz a központi raktáratban Magyarországon, azt milyen, hogyan használod ki, hogyha megnövekszik ugye a rendelési igény, akkor ezt képes leszel kiszolgálni. Érdemes-e például full franchise-ot igénybe venni, vagy nem, de ez nyilván egyedi esetekben egyedi döntéseket jelent, de hogy nem. Tehát, hogy érdemes ezt felmérni, meg szerintem mielőtt még ez az ambíciónk megjön, hogy menjünk külföldre, ez mindig legyen a fejünkbe. Ezért jó példák például azok az új webáruházak, vagy friss webáruházak, akik már abból így gondolkodtak. Például Pepita ilyen, hogyha jól tudom, hogy akkor abból már exportban is gondolkoztak, és több piacon gondolkoztak. Nyilván nekik nagyon jó a úgymond befektetői tőke helyzetük, de attól függetlenül érdemes induló webáruházakként is így gondolkoznunk, hogyha egy berendelünk termékeket, meg ezeket elkezdünk kereskedni, próbáljuk meg külföldi piacokat is. Lehet, hogy akár nem is a magyar piacban leszünk a legerősebbek. Nyilván ez kell nyelvtudás, meg figyeljünk oda, meg ugye Kifli e-cipő jó példa, hogy érdemes azonos, tehát ottani nyelvű domént használnunk, meg olyan ügyfelszolgálatot alkalmaznunk, aki abszolút beszéli az adott ország nyelvét, de hogy nyugodtan gondolkozzunk így már külföldi piacokban is, és teszteljük le. Tehát, hogy nem biztos, hogy a magyar piac lesz a legerősebb egy adott termék kategória, amit ismerünk, és mivel elkezdünk kereskedni online.
Sokszor challenge-eljük azt, hogy érdemes-e marketplace-re menni, vagy nem, de ebben a relációban például nagyon sokszor bizonyult jó Goldeskának a marketplace a most külföldre menő cégeknél, az, hogy megnézni azt, hogy ne, és ne neves, látom, hogy már a challenge-elés az nálad már inkább átment egyfajta dűbe, de muszáj akkor is belevenni ezt a dologot, hogy a marketplace egy valós alternatíva tud lenni, mint hogy a fulfillment is jó alternatíva tud lenni azért, hogy behozol egy raktár logisztikai döntést, egy kiszervezett logisztika, egy jó puding tud lenni, egy próba tud lenni, ugyanígy a marketplace is arra mindenképpen lehetőség, ha többre nem is, hogy mielőtt bemész egy piacra saját jogon, saját erőben, saját apparátussal, pénzparipát nem kimélve, először is tedd be magadod arra a marketplace-re, aki ott meghatározó, és hogyha működik, ha van forgalmad, van igényed, megismert kicsit a piacnak a mozgatórugóit, akkor el tud dönteni azt, hogy oké, induljon-e a hadsereg, vagy ne. Nem így gondolod.
Szeretném leszögezni, hogy ami most elhangzik, az a magán személyes véleményem. Sem a Vedd fel a verseny hivatalos véleményét, sem mondjuk akár a Boxi véleményét nem tükrözi.
Colbert féle külön véleményt fogunk
látni. Igen, én dolgoztam.
Mint a portfólióm, tudod, amikor írják a hosszú elemzést tárgyilagosan, aztán a keretes részben ott van a portfólió véleményben nagyon markánsan megfogalmazva. Az ellenvélemény, halljuk.
Ne menjetek kizárólag marketplace-re. Egy. Kettő, a marketplace-eket, ahogy erősíted, fel fogják zabálni a piacot.
Már most is felzabálják.
És ők fogják diktálni a feltételeket. Németországban az Amazon, mint 50%-át viszi a piacnak, Amerikában 60%, USA-ban 60%-át viszi a piacnak. Tehát ez horror. Tehát, hogy olyan szinten így, hogy is fogalmazzak, hogy ez az adás...
Hát a lengyeleknél is azért nem kérdés.
Jaj, persze, meg a lengyeleknél is. Tehát, hogy olyan szinten el fogtok gyengülni, hogy ezt nem is. Magyarországon még jó a helyzet, még nem uralták el a marketplace-ek a magyar piacot. Tehát, hogy erősítsük meg a saját akár marketinges lehetőségeinket, legyünk erősek, és ne engedjük azt, hogy a magyar piacot is ledominálják a marketplace-ek. Most még egy megfelelő időpont van, és ez szigorúan a magánvéleményem. Egyrészt, másrészt meg dolgoztam marketplace-eknek, aggregátoroknak, és én már így vettem részt néhány piacnak a tönketételében, akár a szálláspiacról beszélhetünk, és hogy azután a rossz. Tehát, hogy nagyon ki lesznek
szállítatva. Morális dilemmák nyilván mindenhol előjönnek, én azt mondtam csak, hogy
most még egy jó időpont előörsnek.
Van. Tök jó,
de hogy ne. Meg. Oké, menj a marketplace-re is, de hogy maximum 50%-ban gondolkod.
Persze. De hogyha már Amazon-t említetted, azért Magyarországon is több Amazon Marketplace partner cég dolgozik és működik, és innen ismeri azt, hogy a németek mit akarnak, az osztrákok mit akarnak, és így tovább. Nekik ez egy jó tapasztalás arra, hogy igenis azt a vásárlókört, azt a kultúrát, azt kicsit jobban megpöcögtessék, és aztán, ha úgy van, már pedig úgy van, akkor nyitnak rá már webshopokat is, és megcsinálják saját maguk a bizniszüket, abból tanulva, amit a marketplace-en tanultak is, azért abban viszont szerintem egyetért, ezt már is pont ezt mondta te is, hogy rengeteg adaton ülnek a piacok kapcsán, és azért, ha egy picit visszacsöpögtetnek, az Amazon is visszacsöpögtet a partnereinek, az Amazon is visszaad a partnereinek a keresési statisztikát a termékek kapcsán, infókat, akkor azért abból szerintem igenis tud tanulni egy kereskedő. Nyilván, és ebben szerintem tök egyetértünk, hogy a mértékletesség az egy nagyon fontos kulcs, tehát hogy ne adj mindent oda, ne erre alapozz csak is kizárólag, ne behígy, ne adod az entitásodat, az identitásodat, a mindenedet azért, mert marketplace az nagyobb erő. Okosan kell kezelni, és mint egy csatorna szerintem van helye a portfólióban. A saját webshop mellett igenis jó, ha egyébként kiadod. Volt olyan ügyfelünk, aki például rendszeresen azt csinált a webáruház, kereskedő és webáruház, hogy a Kínából állt a private labelbe rendelt termékekből, amin ugye óriási árést tudott rajzálni, abból töltött volt csak a saját webshopja mellett a marketplace-re is, és mivel tudta, hogy más célcsoportot él el a marketplace-en keresztül, mint a saját webshopján keresztül, ezért a marketplace árést még rátette a termékre, és el tudta adni. És nyilván ő is füstös szobákban, pókerasztalok mellett azon morfondírozott, hogy valójában igen, megöli a piacot a marketplace modell, de azért a nap végén ő is örült annak az extra profitnak, amit egy olyan célcsoport leformulásával keresett, ami egyébként számára elérhetetlen volt, hiszen nem neki kommunikál saját erőből, saját jogon, hanem ugye egy specifikus rétegnek, miközben a marketplace a tömegnek szól, a tömegnek kínál ajánlatokat. Hát
az ott nem lévő közösségnek.
Is fel, szóval nem menjünk
de el, most muszáj erre reagálnom, hogyha a marketplace-be, tehát hogyha Kínából ilyen private label-es terméket rendelsz be, és így külön akarod egy közönséget, célcsoportot megcélozni a marketplace-en, csinálj két különböző márket. És egy másik label-t, másik market brandet adj a marketplace-re, és amit saját magad kínálsz, az mi legyen a sajátod, és azt ne add oda, és azt is erősíts meg. Csak ennyit akartam mondani, ez egy nagyon jó tipp, ezt már láttam beválni, úgyhogy ezen érdemes elgondolkozni.
De ha belegondolsz, itt is ugyanez van, nem bírom megállni, ne reagálj. Itt is ugyanez van, hogy amit te mondasz, az egy bonyolultabb, rögösebb, több pénzt igénylő út, amit de azzal miért? Kéne szembeállítanod, hogy megkötöm ezt a szerződést, belistázom, és ő eladja helyettem. Rövid távú haszon, profit maximalizálás, VS beruházás, azt akkor külön kell menedzselni, oda kellene külön bannerek, felkarban kell tartani, frissíteni kell, ügyfélszolgálat, duplikáció, tehát döntési oldalra nézve azt fogja mondani, inkább megyek a marketplace-re. És
de mert ha amúgy is van saját értékesítésed, és akkor gondolkozom a marketplace-be, igen, de akkor arra használj egy másik brandet, én inkább ezt mondtam, hogy ne égesd le a saját brandet azzal, hogy egy marketplace-en is kapható, legyen csak nálad elérhető. Valami exkluzivitást adj meg neki érzetnek, és akkor akár még árban is, tehát hogy a pozícionálásban is el tudod tolni a két termékvonalat vagy market.
Na de 10 perc is intermezzo után, akkor vissza az export témára, tehát első lépés lehet egy a sok közül és sok mellett a marketplace, megnézni azt, hogy csinálják ott a külföldi játékosaink, és mik azok az ismérvek, amikből lehetne esetleg tanulni.
Még az árakat látjuk, tehát hogy...
Igen. A pepitások mondták ezt a példát, ez nekem nagyon beakadt a fülembe, hogy náluk ott például a német piacon érdekeltek, ott a német fizetési megoldások között van egy olyan, ami bankszámla alapú fizetési megoldás. Zofont. Nem tudom a nevét, lehet, hogy te ebben előrébb vagy. A lényeg az, hogy ugye nálunk azért alapvetően hiába van Alfair, hiába van azonnali fizetés, bankszámla alapú megoldás, nem igazán használják egyelőre még se az emberek, se pedig a kereskedők, na de ott a német piacon viszont abszolút elterjedt is. Indulva innen, mit gondolt a magyar kereskedő, ebben az esetben Pepita, azok a fizetési megoldások, amik vannak, ilyen esetben ugye a bankkártya, az teljesen jó lesz. És azt vették észre, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy a kosár elhagyási arány a német Pepita oldalon keresztül, nem értették, hogy miért került ennyi ember ki a rendelési folyamatból, és hát azért, mert nyilván amikor elkezdték ugye felgöngyölíteni a folyamatot, sajátok, hogy a checkoutnak egy bizonyos pontján, amikor a fizetési megoldások ugye előjönnek, nagyon sok vásárló a németek között nem találta meg azt, amihez hozzá volt szokva, amit a legtöbbször használt, és ott hagyta. Berakták ezt a fizetési megoldást némi kis külön utána járást követően, és mit az Isten, drasztikusan javult a konverziója a kosár lezárásának, illetve kifizetésének. Tehát, hogy nagyon sokszor kell ez az out of the box, hogy na, ott vajon mit csinálnak, vagy csinálják is. Egy marketplace, és ez tényleg lezártam a témát, ebben megoldja minimum tud helyetted segíteni, hogy megoldja helyetted, de a másik oldalról megad olyan know-how-t direktben is, korlátozottan, de ad valamit, amivel már felvértezve egy kicsit kevesebb ilyen jellegű tanulópénzzel fogsz tudni nekiindulni a piacoknak.
Tehát akkor ebből az útra való, amit tudunk adni a kereskedőknek, hogyha egy külföldi piacra be akarsz lépni, akkor nézd meg, hogy ott milyen fizetési és szállítási megoldások azok, amik népszerűek vagy elterjedtek, és azokat vezesd be. Lehet, hogy problémás lesz, meg kell helyi lányváltat létrehozni, de vezesd be, mert tudsz abszolút veszíteni. Ilyen például Nyugat-Európában, USA-ban, például a Klarna, az a Buy Now Pay Later, az nagyon működik, pláne hogyha célcsoportod ilyen 35 alatti. Akkor ez fontos, hogyha ezt nem vezeted be, akkor nem fog működni, de például egy külföldi cég a magyar piacra, ha utánvétet nem kínál, akkor
ugyanez,
akkor
persze.
Ugyancsak gondba lesz.
Persze, hát ugye nálunk az utánvét az olyan domináns, hogy megkerülhetetlen, viszont másik oldalról meg egy ide kacsingató német-osztrák szereplő sokszor nem is érti, nem, miért van ez szükség, meg miért kell készpénz, meg végén fizetni, nem előtte. Szóval igen, ezeket muszáj, de legalább ilyen fontos egyébként az is, hogy amennyire lehet, azért helyének tűnjél. Tehát itt most nyilván egy globális értelemben gondolkodó szereplőnél már nem, de ha mondjuk valaki a szlovák, a román, a cseh, vagy valamelyik specifikus piacra akar menni, tehát egyedi piacra, akkor azért igenis valamennyire helyének kell tűnni. És ugye ebben mik vannak benne? A nyelvtudás az triviálisnak tűnhet, de a DKSZ-es kutatás, amit a Digitális Kereskedelmi Szövetség megbízásából mi készítettünk, és több interjú is része volt ennek a kutatásnak, tök jól rávilágított egyébként egy nagyon triviális dologra, hogy ezt sem tudod olcsón megúszni. Tehát az, hogy felveszed azt az egyébként főállásban mondjuk raktáros valakit, aki egyébként szlovákiai magyar és valamennyire beszéli a nyelvet, és őt beültetett, hogy akkor vigye a szlovák webshopot, az ideig óráig működik, de hosszú távon ki fog lógni a lóláb, nem fogja tudni azt az érzetet adni, ami a helyiséghez kell. Fordítva, ha visszaemlékszem, amikor az alza indult, akkor rengeteg olyan termékadatlap volt, ami ilyen kicsit ilyen Google Translate feelingje volt, és minimum furán szemöldök felhúzósan nézted, hogy akkor most mit akarnak, vagy hogyan, vagy miről is szól. Nekem az applikáció szokott átváltani a random csere, az applikációja, és még én is ilyenkor azt mondom, hogy basszus gyerekek, ez azért lehetne profibban is. Na most ez egy márkaerő nélküli kisebb webshopnál nem csak a szemöldök felhúzás, hanem az ablak becsukása is, meg az applikáció letörlése is. Tehát, hogy kell egyfajta adoptálás, és ezt nem tudod szükségszerűen, nem tudod tuning megoldásokkal elérni. Bele kell tudnod kerülni abba a gondolkodásba, hogy igen, és akkor kell egy helyi ember, egy ottani. Élhet itt persze nyilván, tehát, hogy főleg környező országok szintjén simán, de hogy olyan ember kell, aki tényleg beszél a nyelvet, nem az irodalmi lexikális szinten, hanem olyan szinten, hogy egy hétköznapi ember is érti, és akkor még ugye nem beszéltek az ügyfélszolgálatról, ahol szintén ilyen jellegű tudásra van szükség, a bannerek, a PPC hirdetések minden frontján le kell ennek csapódnia, vagy csorognia, és ezt nem lehet okosba megoldani. Meg lehet próbálkozni vele, működik is valameddig. Ha a helyi piacokon a magyar ajkú vásárló réteget akar kiszolgálni, akkor fine, de komolyan játszani nem lehet így. Tehát muszáj, hogy valamilyen szinten szervezet, és akkor megint ugyanadag lyukadunk vissza, szervezetileg is, stratégiailag is adoptálni kell a kihíváshoz, és ez már ugye előrevetíti azt is, hogy oké, de ha én felveszek, tegyük fel, meg tudok fizetni, mert van befektető, van pénz, van tőke, meg tudok fizetni innen Magyarországról egy német munkavállalót, hogyan fog vele kommunikálni? Tulajdonosként beszélek angolul, beszélek németül, oké, na de a mögöttem dolgozó kollégák, raktárosok, ügyfélszolgálatosok, pénzügyesek, operátorok beszélik-e a nyelvet? Nem triviális. Két nyelvű folyamatot akarok a rendszerbe? Vagy átállunk angolra, németre, románra, szlovákra, itt? Nem triviális. Tehát annyira sok a döntési pont ebben, hogy kijutottunk oda, ahol a beszélgetés elején tartottunk, hogy inkább bővítek kategóriát, és növekszem azzal. És eltolom a problémát holnapra, meg holnap utára, meg azutára. Ahelyett, hogy szervezeti értelemben folyamatok mentén
hogy emberek... nekiállok, aztán majd igen, javítom
igen. Tehát, hogy mert egyik probléma szüli a másikat, meg van tőkém külföldi ember, tök jó, ki fog vele beszélni? Ja, én. De én nem akarok mindenbe belefolyni, kellene, hogy ő beszéljen a raktár.
Vagy úgy tudok beszélni, mint angolul, hogy...
Igen, tehát hogy annyira sokrétű, és akkor még ugye mindig nem történik oda ki, amit az elején is mondtál, hogy a webshopot tudja, a marketing tudja, és így tovább, ezek hol állnak a rendszerbe? Van-e olyan webshopom, vagy ERP rendszerem, ami tudja a különböző SKU-knak a több nyelvű leágazását kezelni, mind árazásban, mind termékadatlapban, stb.
Igen, ez nehéz, és ezt például akár a nagy cseh, lengyel elkereskedők is el tudják rontani. És ez nem probléma, mert mi történik most? Vagy felveszel valakit, aki lefordítja az oldalt, vagy mondjuk megbízol neves fordító cégeket, fordító irodákat, és ők is elrontják. És ott is láttam, például amikor dolgoztam tanácsadóként akár a cseh elkereskedelmi cégeknél, jöttek a magyar piacra, az ASF rossz volt, tehát hogy értetlen magyarság volt, hogy Google Translate fordított volna, én pedig láttam a számlákat, amiket küldött a fordító, hogy azért az hogy nagyon vastag a volt.
Nem volt.
Igen, és akkor most érted, most így külsősök kezdjék el fordítani, vagy házon belül mindenki nézze át, akár az ASF-et is. Nem, hiszen megbízol egy fordító irodába. Tehát, hogy még ez nekik sem megy olyan könnyen, és mégis itt van a magyar piacon. Mi történt? Az elején még voltak ilyen keszekusza oldalak, termékléles fele cseh volt, fele magyar volt, stb. Megoldották, működött, értették, jó volt a szolgáltatás, és ezzel megbarátkoztál. Egyrészt azért, mert a legtöbb ilyen gyártói termékleírás ugye az ugyanaz, tehát, hogy nincs nagyon különbség. És hogyha már ismered az adott termékt, és meg lehet vásárolni máshol is, akkor már mindegy, hogy most 6-szor olvasod el a termékleírást. Ha saját márkád van, saját termékeid, akkor viszont tényleg fontos, hogy akkor figyelj oda, és hogy ne bízd meg akár a fordítóirodákban is. De hogy az elején elrontod, nem baj, kijavítod, javítani fogsz. Most már azért a Google Translate-nél vannak fejlettebb fordító szoftverek is, amik nagyon jó, DeepL például ilyen, nagyon jól
tud. Meglepően jó a Microsoftnak a saját fordítója, ami az Office-on belül van.
Há, igen, hogyha ilyen szaktermékeket, vagy ilyen különleges termékeknél lehetnek problémák a termékleírásba, de alapvetően magát a weboldalt lefordítani, a menüket, stb. Nem nehéz. Nyilván, hogyha ilyen általános szerződési feltételeket kell megírni, vagy ilyesmi, azt akkor írd meg alapból angolul is, már akkor is, hogyha csak a magyar piacon vagy, és utána ezt írasd meg külföldi.
Igen, de István, nem is az, hogy lefordítani tudod, hanem hogy
hitelesen.
Oké, lépjünk túl a fordítást, de tudja a rendszert kezelni a két nyelvűséget. Vagy arról van szó, hogy van egy webshopod, majd leklónozod A nyelv után B nyelvre, és a B nyelvű verzió éppen lenyomata az A nyelvűnek, de ugye az idő telik majd, egyszerre kell redundánsan kettő oldalt kezelned, vagy kezeltetned, mindegy, hogy folytóirodával, külsős emberekkel, vagy házon belül. Vagy egy rendszered van, ami tudja ezeket a multi-language, multi-country, multi-currency dolgokat kezelni, és egy rendszeren belül tudsz ilyet megoldani. És ez azért fontos, mert ha a bérelhető piacon belül választ valaki, akkor ez ugye ártényező, előfizetési díj tényező, másik oldalra meg nem mindegyik tudja ezt pont így lekezelni, hanem muszáj vagy klónokat csinálni, ami megint csak redundáns és bonyolultja az operációt. És akkor itt ott tartunk, hogy szembesül egy kereskedő, itt most az adásunk hatására úgy dönt, hogy akkor just do it, és menjünk, és hajrá. Olyan webshopja van, aminél nem tudja ezt a translation dolgot annyira könnyen megcsinálni. Mit fog mérlegelni? Átrakjam az egészet egy másik keretrendszerre.
Egyedit fejleszek,
vagy klónozzam. A klónozás a legrosszabb ötlet. Persze könnyen mondhatjuk, hogy easy money, miért ne? Na de, hogy akik eddig beszéltünk és megtették, az mind megbánta, pont amiatt, hogy addig a pontig, amíg leklónozod, nagyon jó, csak aztán nyilván mire fogod a fókusz helyezni? Na mire? A magyarra. A magyarba hopp egy új plugin, hopp egy új fejlesztés, próbáljuk, AB-tesztel ki ezt, próbáljuk ki ezt, próbáljuk a maszt, ez bevált, áttesszük, lelkesek vagyunk, a másikra átvezetjük, de az ugye csak egy ilyen sideway, egyébként is a pénzt viszi, stb. Szóval, hogy elkezd a kettő között nagyon nagy feature-ben különbség felhalmozódni, és eljön ez a pont, amikor azt mondja, köszönjük, akkor így ennyi volt, és nem fogok vele foglalkozni. Ellenben, ha benne van a tudatban, a stratégiában, kezdettől fogva, te is mondtad, az elejétől már így építkezünk, képes a technika rá, a szolgáltatásunk is skálázható, van olyan termékünk, árazási struktúránk, logisztikánk, ami erre van fölépítve, akkor ott tartunk, hogy igazániból, és akkor csak, hogy mondjuk pozitívat is, onnantól kezdve viszont a világ a piacunk, ahogy a Google-nak is az egyik programja mondta annó, a világ a piacunk, mert onnantól, ha a rendszer, az architektúra, a szervezetünk képes kezelni, akkor nem is csak az a lényeg, hogy mész el a szomszédországba, hanem hogy légiúton másnapra ugyanúgy oda tud érni a cucc Ausztráliába is kis túlzással, meg Amerikába is, jó, nem másnapra, de a logika...
Plusz 2-3 nap.
Igen.
De az bőven jó. Tehát USA-n belül is 2-3 napos normál szállítások vannak, nem másnapi.
És ha csak abból gondolunk bele, és mindenkit kérünk, hogy gondoljon abba bele, hogy volt-e már az életében olyan márka, brand, és itt most nem kereskedő brandre, hanem márkára, valamilyen termékmárkára, ami miatt, ha csak el is gondolkodott azon, hogy ugyan látom, Amerikába fogják hozni, de annyira jó, és itthon nem kapható, és próbáljuk meg ezt a vámáfát is akár belekeverve megrendelni, mert elcsábultál, mert olyan kuponkód volt, mert annyira jól fel volt építve az image, a brand, a minden, hogy megjött ez az étvágy, ez az iklet, ezt nagyon könnyű kifolytani, ugyanúgy innen indítva is föl lehet olyan brandet építeni, ami majd igenis meg fogja hozni az étvágyat, és működni fog, és onnantól kezdve nem ebben a 3-4-5 milliós piacban kell gondolkodni, hanem az egész világban. Nekem van ilyen márka, te tudsz ilyet mondani?
Nem feltétlenül márka függő szerintem ez, hanem mondjuk akár kontextus, vagy tehát inkább ilyen termékkategória. Mondok egy példát, tehát hogyha olyan terméket akarsz, ami viszonylag egyedi, és nem nagyon kapható, nincs mondjuk Magyarországon márka képviselete, de mondjuk arra éppen szükséged van. Mondok egy példát, például amikor a játékfejlesztő cégemben kellett nekünk egy újfajta ilyen digitalizáló tábla, mondjuk az animátorok azon rajzoltak, mint egy iPad, csak kifejezetten rajzolásra volt, és nagyon jó áron volt, azt Amerikából rendeltük be, mert hallottuk a terméktesztelni, hogy ez milyen jó. És akkor ezért berendeltük onnan, mert itthon nem tudtuk berendelni, vagy ilyen lehet mondjuk focizom még a mai napig, és hogyha találok egy olyan színösszeállítású cipőt, olyan típust, ami tudom, hogy nagyon jó, és ilyet nem lehet kapni itthon, akkor még megrendelem Angliából, vagy USA-ból, vagy bárhonnan máshonnan. Tehát, hogy nem is igazából márka a kérdés, mert mondjuk egy pendrive volt, nem fogsz Amerikából rendelni, mert lehet, hogy drágább lesz a szállítási költség, és hogyha valami egyedi termékre vágysz, ami számodra fontos, vagy ilyen lehet akár divatban, tehát hogy divatban nagyon jó lehet, hogy olyan márka, ami neked passzol, akár sportmárkák, stb., amit szeretnél már régóta, akkor azt be fogod rendelni külföldről is. És ez nem azt jelenti, hogy most akkor ez a külföldi webáruház, akkor aktívan célozza a magyar piacot, de kereshető. Megtalálható. Tehát te el fogsz jutni odáig, mert mondjuk csak ott lesz ez készleten, mondjuk nincs ebből világszinten mondjuk magyarországi disztribútora. És ez a világon semmi gond nincs. Szerintem inkább így kell begondolkozni. Tehát, hogyha te egy általános webpláza vagy, elektronikában, nem biztos, hogy innen fognak rendelni a magyar áfával mondjuk feltétlenül persze, terméket, persze. Vagy iPad-et, de hogyha olyan terméket árulsz, ami ritka, és nincs raktáron mondjuk világszinten, akkor el fognak hozzá jutni, vagy legalábbis képesnek lenned ahhoz, hogy SEO-ban legyen, hogy megtaláljon. És akkor csak annyi, hogy egy olyan fizetési lehetőség legyen ott, ami mondjuk a külföldeket a használható, a bankkártya esetre teljesen jó.
Paypal-os.
Igen, kettő pedig, hogy logisztikailag készülj fel rá, hogy legyen egy ilyen szerződésed a csomag szállító partner, de hogy képes legyen mondjuk világszerte küldeni, még ha drága is. Mert lehet, hogy relatíve drágának érzed a magyarországi szállításhoz képest, de mivel ez egyedi termék, vagy bármi ilyesmi, ezért meg fogják rendelni, és nem számít azt, hogy 6000 forintba fog kerülni a kiszállítás, mert...
Igen, egyébként egy nagyon fontos aspektust még kiajtunk, és ezt most meglibbentetted, hogy lebbentetted, hogy nem csak a kereskedőről beszélünk ebben az esetben, és arra a web áruházról, aki mindent is árul, és miért ne árulna külföldre is, ez is nagyon fontos. De hogy arról is beszélünk, hogy a gyártói oldalról nézve is, ugye D2C-sodás is gyakorlatilag ezt súlykolta, hogy az online az nem csak a magyar piac szempontjából releváns, hanem bármilyen más szempontból.
pláne, hogyha van akkor árésed, vagy hogyha olyan terméket kínálsz. Tehát, hogy megint csak, tehát, hogy ne pendrive-okat akarjunk adni, vagy pár ezer fontos termékeket. Egy darab nem nagyon fog megrendelődni, hogy csúnya szenvedő szerkezettel fejezzük ezt ki, de hogyha már olyan terméket gyártasz, ami mondjuk egyedibb és drágább, akkor ezt könnyen meg fogják rendelni. És szerintem vannak ilyen példák Magyarországon is. Vagy mondjuk gondolj abba, hogyha turistaként idejöttél Magyarországra, talált egy ilyen terméket, ez megtetszett, szeretnéd ezt használni, vagy akár mondjuk egy FMCG-nél ezt fogyasztani, nincs. Nem elérhető ott a saját országodban, amikor az nem észak, akkor lehet, hogy meg fogod rendelni. Én vagyok ilyen termékekkel Ázsiából. Pokari Sweat, elektrolitos ital, imádom. Nagyon jó volt az íze, és így azóta is így próbálok így
hát, rendelgetni. Igen, igen. Nekem is van ilyen most, hogy mondod nekem a...
Hogy szúnyog riasztó tájföldről, kimarta a telefonomat is a táskámban.
Kimarta a telefonomat.
Igen, de hogy szúnyog az a tényleg, tehát hogy benne volt ilyen, tehát ilyen kis háttasim, és akkor abban kifolyt a szúnyog riasztó, és akkor még ilyen buta telefonom volt, mint amint 10 éve. És képzeld, hogy kimarta a telefontokot. De amikor azt magamra fújtam, akkor nem csipett meg egy szúnyog se. Azóta keresem. Néha, hogyha valami kollégám kimegy, vagy volt kollégám, vagy valami, akkor így próbálok szerezni, de hogy akkor tényleg nem csipett meg egy darab szúnyog se. És tehát nem lehet összehasonlítani a Magyarországon kapható szúnyogriasztókkal, de azért bármit megtennék egy erős balatoni nyári estén.
Ó, megértem. Nekem a whisky ilyen, tehát hogy mit nem adnék, hogyha valaki olyan ír whisky tudna hozni nekem Írországból, amit nagyon szeretek fogyasztani, inni, főleg baráti társaságban esténként. Jó témákat kivesézve, és ezeket ugye itthon által nem lehet kapni, de ilyen volt még akkor maradva az alkoholfronton. Nekem az Aperol is, ami olasz körút során jött először tömegesen szembe velem, és akkoriban Magyarországon még abszolút nem volt hype-ja, és ezt amikor itthon akartam inni, akkor ilyen szabályos hajtóvadászatot kellett folytatni azért, hogy valaki tud-e szerezni nekem egy Aperol spritz koktélhoz való, mit tudom én, poharat például, meg hát nyilván magát az Aperolt is itt tovább, tehát hogy az emberben nagyon nagy étvágyat tud gerjeszteni, egy külföldi élmény vagy tapasztalás. De maradva a másik példán, amit még itt feszegettem, nekem például nagyon meghatározó volt külföldi vásárlási tapasztalataimban a Hawkers márka, nem tudom, ismered-e, és spanyol divat, és majd a divat.
Szemüveggel indultak.
Szemüveggel indultak, igen, és nálam ők az állatorvosi lova annak, hogy hogyan kell azt a bizonyos mézes madzagot kigurítani a vásárlók elé, majd amikor ráharapnak, akkor húzni magad felé, és minél több egyéb kis koncot eldobva még több vásárlásos sarkal. Ugye miről van szó? Hawkers egy napszemüveg márka, saját márkás napszemüveget gyártó spanyol vállalat, aki aztán a idővel erre a hype-ra fölhúzva gyakorlatilag divat márkává nőtte ki magát, és amiben nagyon erősek voltak, hogy egy közösséget építettek az elejétől fogva. Tehát kialakult egy olyan klub vagy csapat, amin belül az ember azt érezhette már a kezdettől fogva, és itt most akár mondjuk 5-8 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, hogy egy exkluzív valaminek a tagja lehet. És annyira jól célozták a kampányaikat, hogy innen Magyarországról is nagyon sok emberrel megismerkedtem azóta, aki tagja volt ennek az exkluzív klubnak. És DHL-es szállítással gyakorlatilag másnapra jöttek a egyet fizet, kettőt kap akcióban, mondjuk ilyen 15 euróért adott, nagyon jó minőségű, nagyon szexi, ízlésesen csomagolt tokkal, dobozzal, címkével, matricahegyekkel megtanított.
Hányat rendeltél az elmúlt pár évben?
Hát, hogyha beleveszem a feleségem rendelési számait is, akkor írdatlan mennyiség jön neki, mert mi csináltunk egy időben hobbit, hogy hármasával, négyesével rendeltük.
Mert úgy olcsóbb volt,
igen. És ami miért ezt behoztam, és egyébként mindenkit nézze meg, hawkers.com, azt hiszem, vagy
HAWK.
Igen, de benne lesz az adás leírásban, meg tudjátok nézni. De veszélyes, addiktív, mert jó a remarketingjük, szóval ha valaki egyszer föltéved, akkor vége van. De hogy a lényeg, hogy...
Meg az email marketing.
Hogy nagyon erőteljesen rámentek erre kezdettől fogva, hogy a spanyol bár ugye sokszoros a magyarnak, a spanyol piac, de mégis ők valahogy globálba akartak terjeszkedni, indulni, és utána most már eljutottak oda, hogy van magyarországi offline vásárlási lehetőség is Hawkers szemüvegekre, de itt már ugye tudnak arra alapozni, hogy van egy vásárlói bázis, akit lehet célozni.
Adjunk egy kis kontextust. A napszemüveg piacon abszolút extra profit létezik, azért, mert mondjuk a designer márkáknak, tehát az erős napszemcsi márkáknak a 90%-a a Luxottica nevű mamut céghez tartozik.
És mivel a Ray-Ban is tartozik egyébként.
A Ray-Ban, és nem jut eszembe a neve, de mindig ott van, Oakley, stb. Tehát, hogy az ilyen Prada, Gucci, stb. Ezek mind oda tartoznak, és ezáltal, mivel ők uralják a napszemüveg piac 90%-át, hát maradjunk annyiba, hogy extra profitot tesznek a szemüvegekre, tehát ők tudják kontrollálni az árakat, és messze, tehát sokszoros ár is van rajta, ezért néhány márk, mint például a Polaroid, vagy mint például a Hawkers, így be tudott menni erre a piacra, sokkal alacsonyabb áron, de mégis
tudnak
lenni. Igen, és ezért ugye felhasználóként ez így csalókkal, azt hiszem, hogy nem lesz nagyon jó minőségű, mivel
mert hozzá vagy szokva, hogy egy évben szemüveg 70-80 százezer forint, igen, vagy egy Oakley. Igen.
De valójában ugye hiába annyi, de hogy a gyártási költség az elhanyagolható, az bőven ilyen pár ezer forintos. És ezt nem tudják, és ezt néhány napszemeg márka, mondom, mint a Polaroid, vagy például ugyanúgy a Hawkers, ezt kihasználta, és a relatíve kézzel gyártott, tehát kézműves napszemeget is megérte gyártani a Hawkersnek, meg online értékesíteni Európa szerte. Miért? Mert mégis profitot tudott rajta termelni, és hogyha ha látod és a minőségét...
Becsomagolás a marketinggel, az image-el, a közösséghez tartozás érzésével, rögtön az ember azt érezte, hogy oké, egy olcsó, de jó minőségű, és
inkább veszek ötöt,
egy exkluzív dolgot kapok.
És igen. Ezt nem hagyja el mondjuk a párod a tengerben.
De elhagyja.
De hogy ezt elhagyja, az kevésbé fájt, amikor a 80 ezer szemüvegét hagyja el a tengerbe, és így elbúcsúzik tőle. És
van olyan, amit a megvéten, vagy az átvéten napján hagyott el valahol, és azóta is keressük.
De ez kevésbé fáj.
Szóval
ilyen szempontból jó. Tehát, hogy Hawkers egy részt meglátott, ismerte a piacot, és ezért be tudott törni ebben. És ugye azért az online van, tehát hogy nem erősek a klasszik designer napszemüveg márkák, inkább az ilyen nagyobb divat webáruházakba szoktak értékesíteni, tehát nincs direkt értékesítésük, a Hawkers meg direkt értékesített, és nagyon jó ezt felépítette. Tehát, hogyha a kereskedelmi nézők érdemes ilyen réseket találunk így az üzletágban.
Meg hát ami miatt most felhoztuk export szempontjából, hogy mert tényleg maga a fashion rész is egy külön misét megér, hogy a piaci rész, hogy
lesz is ebből adásunk.
De hogy itt most az export szempontjából, ami szerintem, és az én oldalamból és az én narratívámból is fontos, hogy nálam ők például el tudták kérni ezzel a tálalási móddal, hogy hiába tudtam, hiszen nem áltezte magát magyarnak, hogy ő egy külföldi szereplő és international shipping lesz, egy külföldi, szálltam ismeretlen spanyol banknak kellett megadnom a bankszámladatokat akkoriban, vagy a kártyadatokat, tehát hogy meg volt ez a félelem, de mégis annyira nagy étvágjeresztési mechanizmus volt mögötte, hogy el tudták érni, hogy igenis innen is vásároljak, és amikor emlékszem, ez ilyen 2013-4, először megjött a másnapi szállítással a DHL által kézbesítve a szemek, 12 euróért, vagy milyen tétel volt, leesett az állam, hogy basszus, ezt így is lehet csinálni. És akkor mindenki mondta, hogy tőke, idő, csapat, óriás, ez mindig az, de hogy lehet, vannak példák, és ezeket nem úgy kell nézni, mint a legtöbb esetben a magyar cégek, hogy igen, bezzegő azért csinálta jól, mert, vagy az volt a szerencséje, mert, hanem hogy ezekből inspirálni kell tudni, és inspirálni lehet. És nem csak a Hawkersből, rengeteg ilyet tudnánk mi mondani.
Divat ilyen szempontból jó, mert ugye nem az van, hogy egy megoldást kell találnod, veszel egy pendrive-ot, mondjuk ma a pendrive témánál, tehát hogy azért, mert még vettél egy Samsung pendrive-ot, nem fogsz venni egy Verbatim pendrive-ot is, mert hogy csak egy pendrive kell neked, viszont a divat szempontjából ilyenben jó, mert hogyha ez tetszik, akkor ugyanúgy meg fogod venni, hiába van már mondjuk 3-4-5 napszemüveged más márkákból.
Igen, de ha meg ott tartunk, amit az egész adást legelején feszegettünk, hogy ugye vége a hipernövekedésnek, csökkennek a növekedési tempók, csökkennek a lehetőségek, akkor az export amellett, hogy az egyik legjobb megoldás, vagy menekülés, azt is mérlegelni kell, hogy mik azok a kategóriák, amiben igazán még mindig van szufla, még mindig van frekvencia, és ebben ilyen szempontból a fashion, a divat egyértelmű, és az FMCG, tehát minél nagyobb a frekvencia, minél több az igény. Ugye a fashionben szokták mondani, hogy van 4 minimum évszakváltás itt Európában, amire érdemes alapozni, mint vásárlási pont. Az FMCG-ben pedig akár a napi bevásárlás, vagy a napon belül többszöri bevásárlásra is lehet építeni, ugye az üzletmodelltől függően. És hogyha ezt kombináljuk egy határon túli cross-border értékesítési vagy globális értékesítési modellel, akkor ma már mondtuk többször is, de megint elmondhatjuk, hogy a világ a piacunk.
Plusz, ugye van évszakváltás itt Európában, de hogy a déli féltekén ugye pont ellentétes, tehát amikor éppen kifolytsz a nyári készletben a napszemüvegből, akkor azt mondjuk akár Brazíliába, Argentinába, Dél-Afrikába, Ausztráliába tudod értékesíteni. Ami jó, nem beszélve azokra az egyenlítő környéki területekről, egész évben hasonló az időjárás és süt a nap.
És a világ a piacunk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a részt is. Azt gondolom, hogy a témában még nagyon nagy muníció van.
És szóval nekünk ez nagy öröm.
Fogjuk is folytatni még, és ahogy a DKS is, úgy a Boxi is, a GKID is, és Kolbert István is, és Madar Norbert is abban érdekelt, abban hisz, hogy az export, a határon túl értékesítés az elkereskedelem, a magyar elkereskedelem egyik fontos jövőbeni célja kell, hogy legyen.
A magyar gazdaságnak
meg
is.
A magyar gazdaságnak is szerintem jót fog tenni, hogyha nem csak a külföldi kitettségünk helyzetén keselgünk, hanem megpróbálunk mi is külföldiként más piacokon formálni, más piacokat befolyásolni, és más piacokon növekedni. Úgyhogy ezzel az üzenettel búcsúzunk mára, viszont a témát mindenképpen folytatni fogjuk, és mindenkit arra buzdítunk, hogy ha van kérdése, van témafelvetés, akár ezen belül, akár az exporton túl, tegyétek fel, írjatok nekünk, kövessetek minket, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast a digitális kereskedelemről. Köszönjük, hogy velünk voltál, és ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz, és iratkozz fel csatornánkra. Hamarosan találkozunk!